Híradó délben, jó napot kívánok! Az államadósság mértékéhez kötnék az alkotmánybíróság hatáskörét, amint azt Kósa Lajos elmondta ma reggelben. A Fidesz alelnöke kifejtette, ha az államadósság a GDP 50%-a alá csökken, akkor az alkotmánybíróság jogköre teljes körűen helyreáll. A jelenlegi alkotmánykoncepció szerint ugyanis az alkotmánybíróság a költségvetést érintő törvényeket csak akkor bírálhatja felül és szüntetheti meg, ha az adott jogszabály többek között az élethez és az emberi méltósághoz való jogot érinti. Az alkotmánytervezethez érkezett módosító javaslatokról egyeztetett délelőtt a Fidesz frakció. A parlamentben van kolléganőm Balogh Judit. Szervusz Judit, mikről döntött a frakció?
Szervusz Anna, jó napot kívánok! Az elnökség tegnap késő éjszakáig ülésezett, ma délelőtt pedig a frakció ülésezett. Ezeknek a jelentősége az volt, hogy így döntöttek arról, hogy mely módosító indítványokat nyújtják majd be. Összesen több mint 100 módosító indítvány érkezett, ebből az elnökség mintegy 40-et fogadott be. Ezekben a módosító indítványokban szerepelnek azok a vélemények is, amelyeket az emberek a kérdőíveken visszaküldtek. Így például várhatóan szerepel majd az alkotmányban a tényleges életfogytiglan, ezt az emberek több mint 90%-at támogatta. Ez egyébként pillanatnyilag is szerepel a BTK-ban. Van viszont egy olyan kérdés, amelyet az emberek nagy része nem támogatott, ez pedig a gyermekek után járó szavazati jog, várhatóan így ez nem lesz benne az alkotmányban.
Délután kezdődik az országgyűlésben az alkotmánytervezett részletes vitája. Mit gondolsz, mi várható?
A délutáni vita pontosan egy óra múlva Orbán Viktor napirend előtti felszólalásával kezdődik. Ebben várhatóan a miniszterelnök elmondja majd a módosító indítványok egy részét is. Az érdekesség az, hogy az ellenzéki frakciók közül az MSZP és az LMP az alkotmányozásban eddig sem és továbbra sem vesz részt. Mivel viszont a miniszterelnök alkotmányt érintő kérdésekről beszél a napirend előtti felszólalásában, itt lesz az ellenzék, és így várhatóan reagálnak is majd erre.
Balogh Judit tudósított a parlamentből, köszönjük szépen. Orbán Viktor miniszterelnök lesz a ma este vendége, az adás 9 óra után 5 perccel kezdődik. Az MSZP szerint a Fidesznek vissza kellene vonnia az alkotmánytervezetet és az alkotmányozási folyamatot csak az uniós elnökség után kellene újraindítania. Simon Gábor, a párt választmányi elnöke a ma reggelben azt mondta, hogy az újraindított folyamatban a szocialisták is részt vennének. Simon Gábor szerint a mostani tervezetben csorbulnak a szociális jogok és felmondják benne a társadalmi szolidaritást. Szerinte az alkotmánytervezetből hiányzik a konszenzus és a folytonosság. A jegybanki alapkamatról dönt ma az új összetételű monetáris tanács. Az elemzők arra számítanak, hogy a testület nem változtat a jelenleg 6%-os kamatszinten. A monetáris tanácsba az elmúlt hetekben választott 4 új tagot az országgyűlés a gazdasági bizottság javaslata alapján. Korábban a 4 külsős tag személyére a miniszterelnök és a Magyar Nemzeti Bank elnöke tehetett javaslatot, majd a köztársasági elnök nevezte ki őket. Több száz gyógyszer drágulhat áprilistól, tudta meg a Magyar Nemzet. A lap információi szerint az úgynevezett kombinációs készítmények drágulnak, főleg vérnyomás csökkentők, mert az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kevesebb TB támogatást ad hozzájuk. A kombinációs készítmények egy tablettában kétféle hatóanyagot tartalmaznak, így a betegeknek elég csak egy gyógyszert szedniük. A lap úgy tudja, hogy az OF felülvizsgálata indokolatlannak találta, hogy ezek a gyógyszerek több támogatást kapnak, mint amennyit külön-külön kapnának. A lap egy szakértői jelentésre hivatkozva azt írja, hogy a módosítással 4 milliárd forintot tud spórolni az egészségbiztosítási pénztár. Ezekben a percekben dönt a bíróság a Fóti kettős gyilkosság gyanúsítottjának előzetes letartóztatásáról. A férfi pénteken adta fel magát a rendőrségen. Órákig tartott a kihallgatása, úgy tudjuk, elismerte, hogy ő ölte meg volt élettársát és annak idős édesanyját. A férfi szerdán küldött egy levelet a rendőrségnek, amelyben azt írta, hogy egy fóti családi házban hagyott egy 3 hónapos csecsemőt. A járőrök megtalálták az enyhén kiszáradt kislányt, valamint a kislány édesanyjának és nagymamájának holttestét. A rendőrség több emberen elkövetett emberöléssel gyanúsítja a férfit. 10 millió forint értékű tartós élelmiszerekből álló segélycsomagot adott át a japán nagykövetnek a külügyminisztérium. A csomagot a japán hatóságok kérése alapján állították össze. Közben Japánban bejelentették, hogy magas a tengervíz sugárszennyezettsége a Fukushima 1 atomerőmű 5-ös és 6-os reaktorának közelében is. Ezek a reaktorok alig károsodtak a földrengésben és szökőárban. A japán atomenergia biztonsági ügynökség közlése szerint a radioaktív jód szintje a vízben 1150-szer haladja meg a határértéket. Eddig csak a megrongálódott 1-es, 2-es, 3-as és 4-es reaktor mellett vettek mintát a tengervízből, ahol tegnap 2000-szerese volt a sugárzás a határértéknek. Szirtet is bevették a lázadók, közölte a líbiai felkelők egy szóvivője a Reuters brit hírügynökséggel. Muammer Gaddafi líbiai vezető szülővárosának elestét független források egyelőre nem erősítették meg. Szirtből a koalíciós erők légicsapásai elől már sokan elmenekültek. A város eleste megnyithatja az utat a felkelők csapatai előtt Tripoli felé. Obersovszki Péter Bengáziból tudósít.
Bengáziban örömünnep van. A felkelők visszafoglalják lassan valamennyi elveszített területüket. Közben azért előkerülnek a háború szörnyű tényei. A visszafoglalt városok falán azok fényképei, akiket nem tudtak azonosítani, vagy akiket rokonaik kerestek. A hullázba nem lehetett bemenni áram hiány, 10-szeres mennyiségű formaldehidben úsznak a tetemek. És van, akit már megtaláltak. Ez a család 2 fiát veszítette el a harcokban, most temetik az idősebb fivért. A temetetlen halottak pokláról beszél viszont Mustafa Geriani, a Szabad Líbia egyik humanitárius felelőse, aki szerint a szövetség minden támadó erejét Misrata városára kell összpontosítani, ahol szabadon gyilkolják az embereket. Ez pedig már egy másik tüntetés. Annak az asszonynak a szabadon bocsátását követeli, aki Tripoliban egy sajtótájékoztató menekült a külföldi újságírókhoz. Gaddafi katonái állítólag fogságban tartották és megerőszakolták. Az újságírókat, akik az asszony védelmére keltek, megverték, a nőt börtönbe vitték.
Itthon szigorodnak a gyógynövényeket tartalmazó termékek forgalmazására vonatkozó szabályok. Egy április 1-én életbe lépő törvény szerint ezeket a szereket vagy át kell minősíteni gyógyszerré, vagy nem kerülhetnek forgalomba. Részletek Pécsről.
A törvény szerint áprilistól már nem indítható új, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény nyilvántartásba vételére eljárás. A szabályozás körülbelül 60 készítményt érint. Ezek például felső légúti betegségek, reumás panaszok és meghüléses betegségek ellen használatos szerek.
Sorban érkeznek a vevők ebbe a soproni gyógyszertárba. A többség orvosi vénnyel jön, de sokan keresik az úgynevezett gyógyhatású készítményeket is. Például felső légúti betegségekre használatos balzsam, reumás panaszokra való tabletta. Ezek mind gyógynövényt tartalmaznak.
Régóta ismert, közkedvelt készítmények a legváltozatosabb korcsoportból keresik a beteget.
Ezek közül körülbelül 60 terméket érint az április 1-től hatályos törvény. A szakemberek szerint már elkerülhetetlen volt a terület jogi szabályozása.
Ma az egyetemen a hallgatóknak nem tudom megmondani, hogy mi a gyógynövény.
Bernát Jenő a Corvinus Egyetem tanszékvezetője. Azt mondja, több gyógynövény tartalmazó terméket vizsgáltak az utóbbi hónapokban. Ezeknek csak egy része felelt meg az elvárásoknak.
Az unión belül szerették volna egységesíteni a különböző termékkategóriákat.
Ezért az új szabályozás március 31-ig kell átminősíteni a növényi hatóanyagot is tartalmazó készítményeket gyógyszerré.
Körülbelül ilyen 10-15-en kérték, viszont azért még van néhány nap is tudomásunk van arról, hogy az utolsó napokban még legalább 10-20 forgalmazó fogja kérni az átminősítést.
Aki nem kéri a megadott határidőig az átminősítést, az később új termék bejegyzését igényelheti. Illetve a még készleten lévő termékeket el lehet adni a lejárati időig, vagy legkésőbb 2013. április 1-jéig.
Csapvízautomatákat kaptak a siófoki általános iskolák a regionális vízműtől. Az automatából származó bevételt a vörösi szapkárosú gyerekek kapják. A szerkezeteket üzembe is helyezték, ezzel párhuzamosan pedig egy 3 hónapon át tartó gyűjtést és nyereményjátékot indítottak.
A Pénzbedobás után csapvizet adagolnak az automaták. 4 siófoki általános iskolánál állított fel ilyen szerkezetet a vízmű.
Ennek az automatának az a lényege, hogy egyszerre több dolgot szeretnénk vele elérni, fölhívni a figyelmet az ivóvíz fontosságára, kicsit egészségesebb életmódra bírni az iskolásokat, illetve így módon összegyűjtött adománnyal az iszapkatasztrófa áldozatait segíteni.
A vízmű egyébként gyermekrajz és fotópályázatot is kiírt. A legjobbaknak most adták át a díjakat.
Én úgy gondolom, hogy jó néha emlékeztetni az embereket arra, hogy ha nem lenne víz, akkor ők se lehetnének. Szóval ez a pályázat nagyon hasznos ebből a szempontból is.
A gyerekek alkotásaiból rendezett kiállítás április 14-éig látható a Siófoki Kálmán Imre Kulturális Központban.
Ötletpályázatot írt ki Tarccal, hogy megakadályozzák a további elvándorlást a településről. Egyelőre az idegenforgalom és a közlekedés fejlesztésében látják a jövőt. Részletek Miskolcról.
A településről az utóbbi időben jelentős az elvándorlás, mert nem csak Tarccalon, hanem a környéken is sorra szűntek meg a munkahelyek. Az önkormányzat és egy civil szervezet írta ki az ötletpályázatot. Emellett Szolgáltató udvar néven egy olyan fórumot is szerveztek, ahol a vállalkozók szakértőktől kaptak tanácsokat, hogyan növelhetik a munkahelyek számát.
Egymás alkotásaival ismerkednek a tarcaliak. A település fejlesztésére és a helyi értékek megőrzésére kiírt alkotói és ötletpályázat megmozgatta a falut.
Ahogy tavaly is kiadásra kerültek ezek egy ilyen Európai Uniós kiadványban, akkor bízom benne, hogy talán akár az ország vagy a nagy világ is meglátja a Tarccal kincseit.
Helyi mikro- és kisvállalkozóknak munkahelyteremtő pályázatokhoz is segítséget nyújt a Szolgáltató udvar programja. A vállalkozók jó része továbbra is az idegenforgalomban látja a lehetőségeket.
Helyi fejlődés is az, hogy borászatok, panziók, szállodák épülnek, és ebben kellene valami összefogás, valami fejlesztés, sokkal nagyobb, mint ami eddig van. Szerintem óriási lehetőségek vannak ebben. Mert ide ipar valószínűleg nem fog települni, erőművet nem lehet ide építeni, mint kiderült, a cukorgyárat lebontották.
A Szolgáltató udvar már korábban is eredményesen segítette a helyi vállalkozókat.
Vannak már itt vállalkozók, akik sikeres pályázatokat vittek, illetve most is vannak érdeklődők, tehát konkrétan érdekli azért a vállalkozókat, szeretnének munkahelyeket teremteni.
A helyiek úgy látják, Tarccal számára a borturizmus mellett mindenképpen az nyújthat hosszú távú lehetőséget, ha a 37-es számú főút fejlesztése megtörténik, és a közlekedési infrastruktúra a fejlődésével a térség vonzóbbá válik a befektetők számára.
Magyar pálinka lett a világ harmadik legjobb szeszes itala. Az elismerést a világ egyik legrangosabb gasztronómiai rendezvényén a Gyulai Pálinka Manufaktúra kapta az erdei szeder pálinkáért. Részletek Szegedről.
Pár nappal korábban pedig Ausztriában nyertek. Egy hét alatt 37 érmet gyűjtöttek be. A manufaktúrában csak néhányan dolgoznak, és csak prémium kategóriás pálinkát készítenek, évente 40 ezer palackkal.
Megy pálinkát palackoznak a Gyulai Pálinka üzemben, csak néhányan dolgoznak a cégnél, még a címkét is kézzel ragasztják. Ezért számít úgynevezett prémium terméknek a Gyulai Manufaktúra pálinkája.
Mind más-más stílusú verseny.
Egy hét alatt 37 érmet nyertek különböző versenyeken. A világ egyik legrangosabb gasztronómiai rendezvényén például a harmadik legjobb pálinka lett a gyulai, erdei szederből készítik.
Közelünkben található egy erdei gyümölcs és gyógynövény felvásárló cég, akivel szoros együttműködésben dolgozunk, akik a magvakat, virágokat használják fel a gyümölcsvelőt, nekik nem szükséges, mi azt használjuk fel a pálinka gyártáshoz.
A parlament tavaly szeptemberben módosította az adó és jövedéki törvényeket, így lehetővé válik a házi pálinka főzés. Korábban szinte havonta buktattak le illegális szeszfőzdéket a pénzügyőrök.
2010-ben 20 darab tiltott pálinka főző berendezést foglaltunk le, és ez ugye érintette Csongrád, Békés, illetve Bács-Kiskun megyét. Viszont azt el kell mondani, hogy legtöbb esetben ezek a berendezések éppen akkor, mikor mi kint jártuk, ugyanazokat lefoglaltuk, de nem üzemeltek, így nagyon mennyiségű párlatot, illetve már kész pálinkát ugye nem foglaltunk le mellette.
A házi pálinka főzés legalizálása nem csökkentette az üzletek forgalmát. Van olyan hazai üzletlánc, amelynél 10%-kal esett vissza a forgalom, de a pálinkái nem. Ezt az üzletekben még mindig annyian vásárolják, mint korábban. Tavaly majdnem 10 millió liter pálinkát adtak el.
Mintegy 600 amatőr kosaras csapat össze a hétvégén mezőtúron a 9. diákolimpiai országos kosárlabda döntőn. A legjobb csapatok mellett a legjobb játékosokat is jutalmazták. A versenyen a házigazda mezőtúri református gimnázium és a Nikola Tesla szerb tannyelvű iskola szerepelt a legjobban.
Döntőt játszik a Zalaegerszeg és a szerb fiú csapat. 12 ponttal végül az utóbbiak nyertek. És át is vehették a legjobbnak járó kupát, de a legügyesebb játékosokat is jutalmazták.
Amikor azt a meccset megnyertünk, akkor nagyon-nagyon a szívünk nagy volt, és azt hittük, hogy megnyerhettük mindent, és úgy is volt, hogy mindent megnyertük.
A mezőtúri lánycsapat is örült a győztesnek járó serlegnek.
8 éve kosarazom, és ez, most vagyok végzős, és ez volt az utolsó ilyen nagy meccsem, és ez méltó befejezése, én úgy érzem ennek a 8 évnek. Nagyon örülök neki, nagyon nagy siker nekem.
A rendezvényt az önkormányzat is támogatta.
Nagyon fontos a sport támogatása, de sajnos manapság az önkormányzatok nem igazán vannak rozsdás helyzetben, és igen-igen korlátozottan tudunk a sportra is fordítani.
A Diák Sport Szövetség elnöke szerint több pénzt kellene fordítani a Diák Sportra.
Én remélem, hogy az új kormánnyal való együttműködésünk eljut oda, hogy majd visszakerül az iskolákhoz a normatív diáksport célú támogatás, ez nagyon fontos, nagyon lényeges lenne.
A legjobbnak járó serleg egy évig marad a győztes csapatnál.
Holnap este ismét élőben szurkolhatunk a magyar labdarúgó válogatottnak, ezúttal Hollandiában lesz a meccs. Péter, valószínűleg mindenki azt várja, hogy szorosabb eredmény születik, mint az elmúlt héten. Mekkora esélyt látsz erre?
Hát reménykedni nagyon tudunk, ugye megkaptuk a méretes lakónkat a Puskás Ferenc stadionban, ezt hordanunk kell. Én nem látok sok esélyt még a döntetlenre sem, de arra viszont igen, és ezt tényleg komolyan remélem, hogy gólt fogunk lőni, de ez is kérdés, hogy tudunk-e gólt lőni. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Szóval a magyar labdarúgó válogatott a budapesti 4 gólos vereség után próbált tisztességgel helytállni a holland fővárosban. Egervári Sándor, a szövetségi kapitány, a védelem megerősítését tartja legfontosabbnak, de a gólt ugye mégiscsak a csatároktól várjuk.
Rudolf Gergely magányos harcos volt a holland védők között, de a csatár amondó, bár kedden is vélhetően inkább a mi térfelünkön zajlik a játék, nem mondhatunk le a gólszerzés reményéről.
Vannak nagyon gyors játékosaink a széleken, valamint erről, úgyhogy én bízom abban, hogy lesznek helyzeteink, több helyzetünk lesz, nekik pedig kevesebb is, és a mi javukra fordul majd talán a szerencse, és gólokat is találunk, nem pedig ők. Ők az esélyesebbek egyértelműen, pont emiatt nem szabad félnünk, és felszabadultan kell játszanunk, hiszen nincs mit vesztenünk. Ezek az igazi ellenfelek, ezek ellen kell megmutatni, hogy mit tudunk, és mire vagyunk képesek, és javítani kell kedden ezen a mérkőzésen, mert van mit.
Hogy sikerül-e, kedden élő közvetítésünkből kiderül.
A záró 10 perc mindent eldöntött. A Veszprém Barcelonában játszotta le első mérkőzését a 4 közéjutásért a férfi kézilabda bajnokok ligájában.
Jól játszott a fehérmezes Veszprém Barcelonában, de csak az első fél időben. Remek formában védett Perić, Császár és Huyin pedig gólokkal járult hozzá, hogy a veszprémiek 12-10-re vezettek, és csak a 29. percben fordítottak a hazaiak. A folytatásban végig nagyéknál volt az előny, de Perić hárítása és Perez bombái életben tartották a reményt, de csak a hajráig. A végjátékban a spanyolok védekezése és magabiztossága 7 gólos győzelmet eredményezett. Barcelona MKB Veszprém 28-21.
Veres Pétert választották meg a legjobb nyitásfogadónak a röplabda BL Bolzánói 4-es döntőjében. A magyar klasszis a Dinamo Moszkvát erősítette, amely a 3. helyet szerezte meg. A BL trófeát sorozatban 3. az olasz Trentino csapata hódította el. Az úszók Budapest bajnokságának zárónapján Gyurta Gergely ismét megmutatta, hogy tavaly nem véletlenül robbant be a nemzetközi mezőnybe.
Gyurta Gergely mosolyogva fogadta a gratulációkat. 1500 méteres gyorsúszásban 3 másodpercet javított egyéni legjobbján, és alig 1 másodperccel maradt el az országos csúcstól. Egyértelműen ez volt a nap eredménye, hiszen a versenyzők többsége a felkészülés közepén érkezett a versenyre. Cselászló azért behúzott újabb 2 aranyérmet, 200 gyorson Bernek Pétert, 100 pillangón pedig a nem sokkal később már hobbiának hódoló Bicó Bencét megelőzve. 400 vegyesen Kisgergő ellenfél nélkül úszott, így nem sok esélye volt kiharcolni a VB indulást, ez tükröződött az arcán az éremátvételekor is. A Budapest bajnokság ezzel együtt összességében jó eredményeket hozott.
8 gyerekünk van, aki a világranglista első 10 között van, ebből 3-4-5-6. Helyen van, aki több számba is. Én úgy érzem, hogy mindenképpen ott vagyunk, és nagyon biztató a tavalyi hasonló ehhez a második makrociklus végét jelentő verseny, lényegesen jobban úsztak, és én szerintem elfogadható.
A résztvevőket tekintve minden idők legnagyobb kaposvári lovasversenyét rendezték meg a Pannon Lovas Akadémián.
26-an indultak a nagy díj versenyében, ami a legrangosabb és egyben a legnehezebb versenyszám is volt a kaposvári kétcsillagos nemzetközi díjugrató hétvége viadalai között. A Túri József emlékverseny pályája alaposan megdolgoztatta az indulókat, hisz 4 hibaponttal már a dobogóra lehetett kerülni, ahogy ez a második Tóth Lászlónak és a bronzérmes Szuhai Gyulának sikerült is. Az akadályok viszont annyira mégsem voltak nehezek, hogy ne maradjon egy hibátlan teljesítmény. Kovács Karlo lova Agropoint Cassius a hét elején még lázas volt, így kérdéses volt az indulása a kaposvári mesterek tornáján, azonban a ló és lovasa szerencséjére vasárnap már minden tökéletesen stimmelt. Az aranykör döntőjében a 26 éves Kovács Karlo minden akadályt hibátlanul vett, így megnyerte a Turi József emlékversenyt, azaz a nagy díjat.
Nem csúszott meg a Boston, a keleti főcsoport éllovasa, vagyis a Philadelphia Flyers, már a rájátszás biztos résztvevőjeként fogadta Bruinst az Észak-Amerikai Jégkorongbajnokság rangadóján.
A keleti főcsoport lista vezetője, a narancssárgamezes Philadelphia egy tökéletesen kijátszott támadás végén Ferszék góljával szerzett vezetést, és közel állt hozzá, hogy növelje az előnyét, azonban gólt ezután már csak a Boston szerzett. A második harmadban egy emberelőnyös szituációban a Butcherről kijövő korongot Horton lőtte a hálóba, majd a harmadik harmadban hasonló koreográfia után szintén emberelőnyben Marchand szerezte meg a győztes gólt, ezzel a Boston ötödikként kvalifikálta magát a rájátszásba, Philadelphia Boston 1-2.
Az esti sporthírekben munkatársaink már Amsterdamból, a holland-olyan mérkőzés helyszínéről jelentkeznek. Köszönöm szépen.
Köszönjük mi is, időjárás jelentéssel folytatjuk, Visi Károly következik.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Csupa-csupa jó hírrel érkeztem ide a kamerák elé. Ezen a héten igazi ízelítőt kapunk a tartósabb tavaszból. Ugyanis a hét végén érkezett időjárási frontrendszer, amelyik lehűlést hozott és többfelé esőt is az országba, ennek a felhőzete lassan délfelé elhagyja a Kárpát-medencét, és helyére észak felől szárazabb, eleinte még hűvös, aztán egyre melegedő levegő érkezik majd ide a Kárpát-medencébe. Így aztán a jövő héten ízelítőt kapunk a sok napsütésből, a nyár többi kellékéből, a hét közepén akár zápor, zivatar is lehet. Ma délután is főként az ország déli és keleti részén még erősen felhős vagy borult lesz az ég, de csökken a felhőzet észak felől. Az esti órákra valószínűleg az eső is megszűnik, legfeljebb a déli határvidéken lehet még itt-ott. A legmagasabb nappali hőmérséket ma 9 és 14 fok között várható. Az éjszakai órákban tovább csökken a felhőzet, eleinte legfeljebb délen lehet még egy-egy kisebb eső. Hajnalban a hőmérséket általában 0 és 5 fok között várható, de észak-keleten lehet itt-ott gyenge fagy. Holnap napközben a Dunántúlon sok lesz a napsütés, mérsékelt lesz a szél, a hőmérséket kora délután általában 16 fok körül alakul. A Dunától keletre fekvő területeken is sok lesz már a napsütés, a több felhő valamivel délen lesz. Itt megélénkül, főként az Alföld déli részén az északkeleti szél, a legmagasabb hőmérséket 14 és 17 fok között várható. És mint ígértem, a következő napokban napról napra emelkedik a hőmérséket, a hét végén már az ország jelentős részén 20 fok körül lesz. A kissé nedvesebb levegő érkezik a hét második felében, ezért a napsütés mellett itt-ott főként délután nyári záporok, sőt zivatar is előfordulhat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Híradó legközelebb fél ötkor lesz Novodomszki Évával. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!
Nem könnyű eligazodni a világban. Szükségünk van megbízható, sokoldalú hiteles forrásokra. Kultúra, sport és szórakoztatás. Tradíció és folyamatos megújulás. Nyisson ablakot a nagyvilágra. Magyarország első televíziója. MTV. Értéket közvetít.
Te és Dario?
Ne, hagyd abba!
Megyek. Csak arra várok, hogy üres legyen a templom, hogy lophassak egy kis szentüzet.
Biztos vagy abban, hogy az a lány Opas Ananda lánya volt?
Ő volt az.
A szentűz színe előtt házasodunk meg.
India álmok útján. Ma délután az M1-en. A lóerők, a sebesség és az ügyesség harca. A Motorsport magazinban. Ma éjjel az M1-en.
Miféle hirdetések vannak manapság?
Ne felejtjétek, ma este persejtörés lesz.
A levél a párizsi házasság közvetítő igazgatójától jött.
Azt javaslom, utazzunk fel Párizsba.
227 frank.
Lakomát rendeznek, nem akarnak fizetni. Ez micsoda?
Ez nem az enyém, és nem is a mieim.
Egy asztalos végső. Ezzel be lehet törni egy kirakatot.
Biztonsági robbantószer.
Páncélszekrényt akart vele robbantani? A purgatóriumba!
Becsukod mindent? Gyerünk. Az képtelenség! Nekem rendezvum van!
Mesék a 19. századból. A Persely. Szerdán 20 óra 5 perckor az M1-en.
A hang az nagyon fontos, de az, hogy az ember milyen hangszínnel énekli, milyen töltettel énekli, az attól függ, hogy mit énekel. Ha tudja, hogy mit énekel, akkor vágni lehet a csendet. És senki nem csinál ilyeneket, hanem az ember érzi, hogy vele vannak, hogy nagyon figyelnek.
Halhatatlanok társulata. Mészöly Katalin. Pénteken este az M1-en.
Hogyan lehetett egyszerre királya Magyarországnak Ulászló és a 3 hónapos ötödik László? Miként történhetett meg, hogy a korábban teljesen ismeretlen Hunyadi család akkora hatalomra tett szert, hogy legkisebb fiukat, a 15 éves Mátyást végül az ország királyává választották? Emlékszik még? Frissítse fel tudását! Magyarország története. A 3 Hunyadi. A sorozat folytatódik HD minőségben. Szombaton 16 óra 35 perckor az M1-en.
Hogyha bejönnek az intim területemre, és azért itt már persze megint másról van szó, hogy a vagyonomat féltem, a megélhetésemet féltem, vagy az intim területemet, vagy az életemet féltem, de rettenetesen sok a
de Barna, évek kategória. Óta, igen, de hogy
tényleg évek, ez megy.
De hogy évek óta ugye mindig arról beszélünk, hogy meg kell találni a békés megoldást, vagy ennek a békés rendezését ennek a dolognak, vagy úgy visszaszorítani. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy nem lehet.
Klubszoba. Vasárnap esténként a Duna Televízióban.